Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, mit gondol, mit hozott Majtényi László jelölése a baloldalnak?
Hát szerintem két dolgot mindenképpen. Részint egy nagyon fontos ügyben régóta először teljes körű együttműködés lett az LMP-ig bezárva. Ezek fontos dolgok. Ezek mindig létrehoznak beszélgetéseket, tárgyalásokat. Én elkörülök. A másik, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy Majtényi a parlamentben egy másik világról, a negyedik magyar köztársaságról beszéljen. Egy olyasmi országról, amit én is követendőnek gondolok.
De azok a beszélgetések, amelyek Majtényi László egyetértésében értek véget, azok valaminek az alapjai lehetnek? Szóval megállapodtak, hogy jó, az jó beszélgetést volt, Majtényi László a jelöltünk, folytassuk? Ennek semmi jele nem látszik.
Ahhoz nem kellett különösen akkor még Majtényi László, hogy folytassuk, mert úgy tűnt, hogy van a demokratikus ellenzéki pártok között egyébként egy folyamatos beszélgetés. Minden héten találkoztunk egyszer bizonyos körben az LMP nélkül. De hát a bizalom építés időszakában, mert arra még mindig szükség van, ezek jó történetek. Úgyhogy én szerintem persze, hát senki nem hitte, hogy a Lacit meg fogják választani. Ő maga se, ezt sokszor elmondta.
Ő azt mondta, hogy vége is van. Még március 15-én mond egy beszédet, és utána visszamegy az ő egyébként remekül kialakított életébe, ahol jól is érzi magát.
Bár abban a beszédben, amit elmondott ott a Alkotmány utca végén felállított színpadon, azt mondja, hogy az egyik fontos üzenet, hogy tessék politizálni.
Nincs visszaút a politikából, aki egyszer bement, annak muszáj ott maradnia?
Nem feltétlenül. Nézem, most, hogyha persze én ülök itt magával szemben, mondhatja, hogy nekem van-e ide vagy oda utam. Nekem ez lett a hivatásom. Ön rádióriporter, ez az ön hivatása, nekem ez a hivatásom. Vannak, hát Bajnai Gordon beszállt a politikába, aztán kijebb ment a politikából. Draskovics Tibor beszállt a politikába, féltét ott töltötte, ma a tanácsadóként dolgozik Európában. Tehát vannak azért visszafelé menő utak is.
Majtényi Lászlónak ön szerint mi az útja?
A kelleténél jobban, én őt nem ismerem, és a viszonyunk az kifejezetten közéleti természetű, miközben már régebben is beszélgettünk egymással. Én azt hiszem, hogy ő nem fog további politikai szerepet vállalni a mai nyilatkozatai alapján. Azt, hogy más gondol-e majd fél év múlva, hiszen az ő elmondása szerint egy évvel ezelőtt ez jutott volna eszébe, ott egy sor olyan személyes történés is volt a háttérben, ami meggyőzte őt arról, hogy ezt el kell vállalnia, hogy lesznek-e még olyan élményei, ami arra bírják, hogy más álláspontra helyezkedjen, mint amit most nyilvánosan bejelentett, hát ezt nem tudom önnek megmondani.
De őt támogató politikai erők, azok nem próbálják meg majd rábírni arra, hogy kampányoljon velük a következő választásokra, ha már támogatták és államfőjelölti beszédet mondott az országgyűlésben?
Nem tudom megmondani, nekem ez még nem jutott eszembe. Én, hogy mondjam, én nagyon tiszteletben tartom az ő is a hozzá hasonló karakterű emberek autonómiáját. Be kell valljam, nekem az is megtiszteltetés volt, hogy fogta magát és eljött a DK elnökség ülésére. Formálisan is bemutatkozni köztársasági elnökjelöltként, és lehetőséget biztosított egy egyórás, nagyon szabad, normális vitára az ország helyzetéről. Én biztosan nem terhelném őt túl kéréssel, és nem azért, mert hogy engem zavarna, nekem valószínűleg nagyon sokat segítene, de van egy pont, ami után ilyesmit kérni lehet, hogy már illetlenség, és én ilyenbeket nem nagyon tudok kérni.
Akkor sem kérne ilyet, ha látná, hogy mások viszont nagyon is kérnek ilyet, és Martényi László föltűnne bizonyos pártok.
Ha azt látom, hogy ő vállal ilyen közéleti szerepet is, és nyitott el, akkor természetesen örömmel venném. Kitűnő ember, mondom még egyszer.
Mi lesz ön szerint a Majtényi Lászlót javasló értelmiségi kör szerepe a következő kampányban, amit leírni különböző módszerekkel szokás? Baloldali liberális.
Nem látom most ezeket a köröket nagyon aktívnak. Nagyon aktívak voltak valóban 2014 előtt, kétségtelen, ilyen-olyan szalonokban. Most nem érzékelem. Nekem ennek a világnak jó néhány tagjához valamilyen viszonyom van, ismerem őket. Most inkább úgy látom, hogy a korábbiaknál lényegesen kevésbé aktívak.
De egy aktív politikus, mint ön, az hova teszi a szalonok képességét a politika világában? Mire valók?
Bár egyformán van szavazati jogunk mind a 8 milliónknak, de vannak emberek, akiknek messzebb hallatszik a szava. Ilyenek nyilván maguk a politikusok, és ilyenek azok, akiknek van valamilyen komoly civil teljesítményük, hitelességük. Ez lehet egy tudós ember, lehet egy elemző ember, lehet egy színész ember, sok mindenki. Ezért az ő közélet befolyásoló szerepük nagyobb az átlag embernél. Ezért az, hogy ők mit gondolnak és mit mondanak, az egy fontos egy politikusnak is. Tehát én ezt elég természetesnek tartom. Azokat a felhördüléseket nem tartom természetesnek, hogy miért beszélnek bele. Hát nem belebeszélnek, le mondják a véleményüket. Hála Istennek, hogy elmondják, így vagy úgy.
Kinek van most a legnagyobb szalonja a bal oldalon?
Hát hagyományosan azt gondolom, még mindig Bitó Lacinak. Bitó Lászlónak.
Én nem nevekre akartam kifuttatni a dolgot, mert mindet nem ismerem, a politikai pártok közül. Tehát ki az, akik a legjobban forgolódnak ezekben a szalonokban? Vagy kiket bírálnak a legkevésbé?
Nem, erre nem tudok önnek válaszolni. Hagyományosan továbbra is a mi világunknak, tehát a DK-hoz kötődő világnak, meg valószínűleg a szocialisták vagy ott egy részének van. Nem látom ezt a fajta viszonylag szélesebb kört se az Együtt, se az LMP környékén, de biztosan részint ők is részeznek időnként ezeken. Egy fapadó szalomba nem csak DK-hoz kötődő embereket lehet látni, vagy szocialistákhoz kötődő embereket, de még mindig talán ez a legjobb értelmiségi háttér.
Azt mondja, hogy nem nagyon aktívak a korábbiakhoz képest. Az irányuk azok világos?
Nem. Tehát ugye ott az szabott annak irányt, hogy nagyon határozottan vállaltak egy időben szerepet Bajnai támogatásában, nagyon egyszerű volt lefordítani ezeket a beszélgetéseket. Később egy nagyon határozottan vállaltak szerepet egyikőjük, másikőjük, hogy nyitni az együttműködést, és nem engedni, hogy csak együtt MSZP típusú együttműködés legyen. Most én ilyen karaktert nem látok. Sokkal általánosabbak is, hál' Istennek, emiatt mélyebbek a beszélgetések.
Miben szólítja meg a Demokratikus Koalíció a fiatalokat, akiket a Momentum eléggé megszólított egy kérdésben, az olimpia kérdésében?
Azt nem tudom, hogy a fiatalokat szólította csak meg, de ez most nem is nagyon fontos, azt hiszem. Mert nem ezt akartam kritizálni. Hát csak azt tudom mondani, amiről azt gondolom, lévén, hogy vannak egyetemista gyerekeim is, meg éppen már dolgozó gyerekeim is, arról kell beszélni, ami nekik fontos. Ezek a fiatalok, ezek részint nagyon normális európai polgári helyenként szabad elvű életre vágynak. Ezek a gyerekek arra vágynak, hogy jó minőségű oktatásuk legyen, és utána itt Magyarországon legyen nekik tisztességes munkájuk. Azt hiszem, hogy erről kell beszélni, és kevesebbet kell beszélni ideológiákról, bonyolult, általánosabb politikai elvekről.
Különbség van abban, hogy a fővárosban mit kell mondani, meg vidéken mit kell mondani? Vagy vidéken is egy európai szabad elvű életre vágynak a fiatalok?
Attól függ, hogy mi a vidék. Ugye, ha Debrecenben megyek, még csak egy egyetemi város vagy Pécsre, és velük találkozom, most megyek egy másik egyetemi városba, találkozom hallgatókkal is, talán jövő héten, vagy két hét múlva, őnekik majdnem ugyanazt kell mondani. De az is vidék, mondjuk az én falumban, Köcsén, ahol szakmunkások és segédmunkások sokasága is van a fiatalok között. Őnekik nyilván nem ez az alap problémájuk. Nekik az a problémája, hogy itthon fog-e tudni megélni egy tisztességes bérből, vagy kap 80-90-100 forintot. Fog-e tudni itthon a környéken majd lakáshoz jutni. Ha lesz felesége és gyereke, akkor meg tudnak-e élni. Azok sokkal egyszerűbb megélhetési kérdések.
Momentum másik főmondani valója az ügynök listák nyilvánosságának a problémája. Ön volt miniszterelnök, látott olyan ügynök listát egyben, amit ha nyilvánosságra hoznak, megoldódnak a gondjaink, és azt mondjuk, hogy ügynök nyilvánosságban tiszta alap.
Sőt, ennél többet mondanak nagyon sokan, és én is, az a bizonyos dosszié nyilvánosság teljes egészre. Tehát nem csak neveket kellene tudnunk, hanem a mögöttes tartalmakat is. Nem soha. Én 2004. decemberében nyújtottam be javaslatot egy jóval nagyobb nyilvánosságra, az valószínűleg még az se volt akkora, mint amit most követelnek, de már nem emlékszem pontosan, és nem támogatta akkor a Fidesz. akkor ahhoz kétharmad kellett volna. Fura módon a szocialista párt támogatását meg tudtam akkor már hozzászerezni. Tőlük is tartottam akkor, hogy így lesz-e vagy sem. A Fidesz se akkor se azóta nem támogatja. Én is inkább úgy gondolom, hogy jogunk lenne megismerni a múltunkat. Lehet, hogy kell vigyázni mindenfajta kényes személyes adatok védelmére, kell vigyázni a mai szolgálatok bizonyos érdekeire, de semmi ok, hogy a régióban talán mi az egyetlenek, akik ezt mi mindig takargatjuk.
Megismerhetőnek tartja a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel? Kutatással? Mágnes szalag? Levéltárazás?
Sajnos
nem tudok... adatot kitakarunk egy papírból a végén, csak a kihúzások maradnak benne.
Sajnos nem tudok önnek erre kielégítő azért válaszolni, mert nagyon nem értek ehhez a dologhoz. Hallom azokat a hangokat, hogy egyik lista sem teljes már. Ha van teljes lista, az esetleg csak Moszkvában lehet, mert elvitték annak idején oda. Hogy a mágnes szalagok sem tökéletesek, és sok minden problémát hallok az úgy körül, de tudja, ezekre a problémákra akkor tudunk válaszolni, hogyha megvan az erős politikai szándék, hogy akkor oké, hozzuk nyilvánosságra, és ezernyi szakértő meg mondja meg, hogy meddig lehet ebben elmenni. Hát én ehhez pokoljan nem értek.
Van képe arról, hogy a demokratikus koalíciónak most milyen a támogatói köre, életkor, lakóhely, végzettség, társadalmi státusz, jövedelem szempontjából? Csak a legfontosabbakat mondja.
Igen. Nekünk meglehetősen pontos nyilvántartásunk a tagságunkról, és viszonylag kevesebb tudásunk természetesen a ránk szavazókról, de mert vannak azért nyilvános kutatások. Mit tudunk? Azt tudjuk, erről azt már önnek említettem, hogy a demokratikus oldalon a viszonylag legtájékozottabb, nagyon sok ATV-t, nagyon sok 168 órát olvasó, nagyon sok HVG-t olvasó ember, azok a mieinkek. Tudjuk, hogy zömében inkább városiasak, mint vidékiek. Tudjuk, hogy életkor tekintetében a közepe az inkább 50-60 környékén van. Tudjuk, hogy a társadalmi átlagnál tanultabbak is sokszor magasabb státuszúak. Ilyeneket tudunk róluk.
A bővítés módjait ezekből az adatokból ki lehet valahogy komplikálni? Hova lehet és milyen módszerrel menni?
Nézd, a legnagyobb problémája valamennyi ellenzéki pártnak, hogy pokoli nehezen jut el választókhoz tényleg. De nem megyek bele ebbe a média szerkezeti vitába.
Furcsa lenne, mert most itt ül egy olyan rádióban, ami sem egyik sem azok közül, amit most felsorolt.
Világos, de hát most nézd, ha igen sokan hallgatnak bennünket, lehet, hogy butaságot mondok, akkor eljutok 100-150 ezer emberhez, ugye?
Suttogó propaganda egymásnak tovább fogják adni.
Igen. Tényleg pokoli nehéz, és én bejárhatom az ország valamennyi szegletét, és akkor még boldog vagyok, hogyha 500 ember kíváncsi rám, de hát hol van egy választókerület 70 ezres szavazói létszámához. Nem vagyok ebben őrült. Nincsen én előttem egy ilyen fehér papír, hogy merre fele kell menni. Nem szokott nekem azzal problémám lenni, hogy a választóink többsége az középkorú, vagy annál idősebb. Be kell valljam, hogy azért se, és ez lehet, hogy valakinek önző vagy cinikus megjegyzések tűnik, nem azért mondom, mert meg másik oldalon meg azt látom, hogy nekik a legmagasabb a szavazati hajlandósága. Tehát lehet, hogy egy fiatal lelkesedik valamiért, csak 20-30%-uk megy el szavazni, míg a 60 éveseknek elmegy a 75%-a szavazni. És már, hogy mondjam, többet tapasztaltabbak, életebbek. Nem hiszem, hogy mi ilyen jobboldali néppártként a hagyományos kisközösségek világába fel tudjuk nyugvenni a versenyt a Fidesszel még egy jó ideig. Nem hiszem.
Paksot Brüsszel átengedi. Népszavazást nem lehet róla tartani. Van-e további lehetősége az ellenzéknek, meg a Paksot ellenzőknek ön szerint?
Ha Brüsszel sem ennyire egyértelmű...
Feltételek.
Igen, Molnár Csaba kollégám erről talán múlt héten beszélt nyilvánosan, az sem teljesen egyértelmű, hogy lesz erről a népszavazás, azt még nem tudjuk, hát első fokon utasítottak el ugye minden kérdést. Hozzáteszem, nekünk is azt mondták a mi kollégáim, mikor ez már nagyon sokszor felmerült 2004 óta, hogy ez Magyarországon nem fog átmenni, egy ilyen fajta népszavazás. Ha így van, akkor ellenzéki oldalról azt hiszem, hogy nagyon korlátozottak maradnak a lehetőségek. Egy új kormány számára persze ezernyi lehetőség van megállítani egy emberruházást.
Mivel állíthat meg egy új kormányi emberruházást? Szerződések vannak, valószínűleg profik írták, orbitális kártérítések röpködnének a levegőben.
Azért ez sokkal bonyolultabb, én azt gondolom. Előtt is újra kell kezdeni a szerződésnek a megtárgyalását. El kell menni normálisan, kezdeményezni a félt, másik félt, hogy ezt akkor tárgyaljuk újra. Máskor dolog, most annék, hogy belemennék a részletekbe, csak utólag mondjuk környezetvédelmi típusú ügyekre. Egy kormánynak ezer is egy módja van arra, hogy a végtelen időben 21 ilyen beruházást, annélkül, hogy ott egy kapavágás történne.
Ircangolni? Akadékoskodni? Húzogatni? Minden belekötni az élő fába is ezekkel a technikákkal?
Mondhatja ezt is.
De ez a realitás? Tehát így kell csinálni?
Ez is realitás.
Lehet ez az oroszokkal is egyébként tárgyalni? Ön már tárgyalt velük.
Lehet.
Mivel?
Miért lehet tárgyalni?
Hogy kell?
Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy azt látom, hogy más Magyarország érdeke ebben, mint amit az előző kormány mondott. Tárgyaljuk újra.
Az ilyen érvekre vevők?
Nézd, az oroszokról sok mindent lehet mondani, de azt hiszem, hogy semmiképpen nem, hogy az irracionalitás világában mozognának. Fel fogják mérni. Annak az Orbán Viktornak lettek partnerei, nagyon bensőséges partnerei pár év alatt, aki pár évvel ezelőtt még azt mondta a déli áramlatra, hogy nem leszünk a Gazprom legvidámabb barakja. És aki Oroszországtól hozza a mintát, az Magyarország halálát akarja. Rálejtek, hogy ez a politikai realitás. Van egy kormány, azzal kell megegyezni. Van egy másik kormány, akkor meg azzal kell megegyezni.
Önnel mennyire volt bensőséges a viszony? Ezt mi mutatja meg egyáltalán? Mert ahogy most ezt leírta, ezt értem. De önnel mi volt a bensőségesség alapja?
Nézd, hogy az ő részükről mi volt, ezt nagyon nehéz lenne megfejteni. Mit lát az ember, amikor egy ilyen tárgyaláson van? Az elnök hajlandó-e minden határon túl tárgyalni, és túllépe minden diplomáciai szokást? A tárgyalás be van terelve 2 órára, de ott tud még 6 óra múlva is. Az elnök nyitotta arra, hogy nagy ügyekben legalább tartsunk a két ország történetében először közös kormányüléseket. Az elnök megérti-e, hogy ahhoz, hogy az Oroszországgal kapcsolatos nagyon sok ellenérzés egy részét lebontsuk Magyarországon, ahhoz vissza kéne adni a Sárospataki könyvtárat, és visszaadtak. Mi vagyunk az egyetlen ország, akinek ezért visszaadtak. Ezekből lehet ezt azt hiszem érzékelni, és hát van egyfajta metakommunikáció. Ugye nagyon sokan nem értik, hogy miért változott az én viszonyom Putyinhoz. És szememre vetik, hogy most miért vagyok kritikus. Azért, mert Putyinnak a politikája 2010 telén, ott volt egy Duma választás, majd egy fél évvel később egy elnök választás 11-ben, alapvetően megváltoztatta a magatartását, és egy óvatosan demokratizáló elnökből lett egy alapvetően autoriter elnök.
De az is ugyanilyen racionális, mint amilyen az óvatosan demokratizáló elnök korábban volt?
Hát ezért vagyok óvatos, mert a lemondásom után egyszer még találkoztam az elnökkel, és akkor még a feleségével. Egy magánvacsorán, és ő rakta ki róla a fényképet a saját honlapjára, nem én, tehát ez így derült ki a nyilvánosság számára. Az egy teljesen normál, komoly nagy politikáról nem beszélgető vacsora volt, de kétségtelen úgy döntött, hogy egyik este a Kremlből nem hazamegy, hanem eljön vacsorázni. Én azóta őt nem láttam. Én azóta én vele nem beszéltem. Fogalmam sincs, hogy mi változott meg az elnökben, de kétségtelen engem ma rettent a politikája. Szóval az, hogy a magyar kormány egy fél mondattal sem mondja, hogy nincsen rendben a Krím elfoglalása. Nincsen rendben Kelet-Ukrajna destabilizálása. Nincsen rendben ellenzéki politikusok vegzálása, újságok betiltása, helyeként újságíró gyilkosságok. Ez szerintem nem jó.
De megszavazza a szankciókat is a magyar kormány?
Úgy szavazza meg a szankciókat a magyar kormány, hogy minden alkalommal elmondja a Putyinnak, hogy nincsen elegendő erőm megváltoztatni, de meg szeretném változtatni, és közben az orosz szankciók magyar pénzügyi gazdasági hatásairól 4-szer, 5-szörösen felülbecsült, hát mondjuk úgy, hogy valótlanságokat állít. Tehát teljesen világos, hogy itt egy szövetségesről van szó.
Ha ön alakítaná egyedül, miről szólna a 18-as kampány szakmai része? Tehát nem az elvi, hanem amiről úgy gondolja, hogy meg kell beszélni az ügyeket az emberekkel.
4 nagy ügy van, azt gondolom. Bér, nyugdíj, egészségügy és oktatás. Ebben a 4 ügyben kell, valamiben könnyebben lehet egyetértésre jutni, valahol csak mértékvitáink vannak. azt mondják a szocialisták, hogy 50%-kal kell béreket emelni. Én azt gondolom, hogy az tönkretesz bennünket. Huzamosabb ideig az infláció fölött érdemben kell bérnyomást helyezni a vállalatokra. Nem szabad ígérni, csak pillákat mondok, nem szabad ígérni 13. havi nyugdíjat, de azt kell mondani, hogy ha egy évben jól megy az ország szekere, akkor a növekedés arányában ti kaptok nyugdíj extrát, ami nem épül be a nyugdíjba, de együtt sírunk, együtt nevetünk. Vagy a nagyon sok, én szerintem helyenként becstelenül elvett rokkant nyugdíjak tekintetében újra kell nyitni a felülvizsgálatnak a lehetőségét. A legbonyolultabb kérdés az egészségügy dologa. Melengeti a szívemet, hogy azt olvasom, hogy ma már a választó kétharmad egyet érted a vízi díjjal, és rosszabb állapotban van a magyar egészségügy most, mint volt mi alattunk. De nagyon óvatos lennék most már abban, hogy oké, mondja Éger István a kamara elnöke, hogy 700 milliárd hiányzik az egészségügyből, azt a költséget is, ha beleszakadt, sem tudja beletenni. Egy részét azt gondolom, hogy igen. Mit tegyünk a hiányzó résszel? Kiegészítő biztosítás, vagy nem kiegészítő biztosítás, kötelező kiegészítő, vagy nem? Hogyan nem teszünk nagy terhet mondjuk a nyugdíjasra? És hogyan nem teszünk függővé a gyerekek gyógyítását attól, hogy milyen családba születtek? Ez nagyon komplikált. Ez az az egy ügy egyébként, amiben én ne értsék félre, érdemi és hosszú nemzeti konzultációt kezdeményezni.
Ez az a következő kérdésem, hogy ha az összes dilemmát az emberek elé tárják, akkor nyilván abból mindenki ki fogja venni a számára legkevésbé fájdalmasat, és egy működésképtelen hibridet fog támogatni.
Nézze, Magyarországnak mégiscsak van egy közmédiája. Mi lenne, hogyha a közmédia egy évig ezért a dilemmákról beszélne, bemutatna a megoldásokat? Ha lehet 20 milliárdot elkölteni egy bevándorlás ellenes kampányra, akkor mi lenne, hogyha a kormány arra költene nem 20 milliárdot, de valóban sok pénzt, hogy egyszerűbb, meg bonyolultabb tájékoztató anyagokat ad. És az, hogy van egy így éve, ott vitassuk meg. Vagyunk itt egy bajban nézik. Mennek el a nővérek, mennek el az orvosok, hosszúak a várólisták, és már nem folytatom a sort, mindenki tudja. Valahogyan tegyünk rendet. Tudom, hogy ez nem könnyű. Azt is tudom, hogy ez fájdalmas is lehet egyik vagy másik ponton. Ezek a lehetséges megoldásaink vannak, vagy lehet, hogy van még egy másik megoldás. Egy évet rászállunk a vitára, 19, nem tudom, nyaráig. 19 őszén tartunk egy népszavazást, hogy melyik mellett, az lehet kötelező, vagy lehet véleménynyilvánító, azt megfontolja a kormány, és ennek alapján eldönti a dolgot. Ez egy értelmes Magyarországról szóló vita. Ezt az egyet látom ma olyannak, amiben én szívesen eltöltenék egy évet a választókkal, hogy megbeszéljük.
Az oktatásról az egyszerűbb kérdés?
Ott azért egyszerűbb kérdés, mert azt hiszem, hogy ott a szakma és a választók nagy részében az alapkérdésekben egyetértés van. Egyetértés van, hogy ingyenesnek kell lenni a közoktatásnak.
És jónak.
És jó, így van. De hogy jónak mi a feltétele, szerintem abban is több az egyetértés, több szabadságot az iskolának szakmai értelemben, a helyi közösségnek az igazgató kiválasztásában, az iskola értékrendjének a meghatározásában. Ezekben nincsen nagy vita. Itt erővel nyomja le a Fidesz ezeket a történéseket. A tanítanék mozgalom és más ügyekben nagyjából úgy látom, hogy egy általános egyetértés az kezd kialakulni, a felsőoktatás egy csipettel nehezebb, természetesen.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő, Erdei Tamás felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.